Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát köszönöm szépen. Mindig zavarba vagyok ilyenkor. Nem tudom, hova nézek. Nos, igazából arról szeretnék nektek beszélni, hogy Istennek vannak ígéretei az életetekre nézve, és hogy ezeket az ígéreteket hogyan vehetitek birtokba. Ugyanis ugye beszélünk arról, hogy halljuk Isten hangját, és hiszem, hogy fontos, hogy meghalljuk Isten hangját, és fontos, hogy Isten hangja vezessen bennünket. Isten azért alkotott meg téged erre a földre, hogy egy célt bevégezzen az életedben. És lehet, hogy már tudod, hogy mi ez az ígéret. Lehet, hogy hordozol a szívedben ígéreteket, álmokat, vágyakat, amiket Isten helyezett a szívedbe, de nem biztos, hogy látod még az odavezető utat. És ebben szeretnék ma nektek segítséget adni, és bátorítani benneteket, hogy hogyan hallhatjátok meg Istennek a hangját, hogy birtokba vehessétek az ígéreteiteket. Úgyhogy azon az első kérdésem, hogy akarjátok-e Istennek az ígéreteit? Gondolom egyértelmű, hogy igen. Szeretném akkor, hogyha ezt a szót felírnátok, hogy igen. Ugyanis szeretnék nektek segítséget nyújtani abban, hogy ezt a 4 pontot, amit fogok most mondani, ezt ne felejtsétek el. Ugyanis az igennek a 4 betűjének, a kezdő betűjével fogunk mondani egy-egy pontot. Úgyhogy ha Isten ígérete az eszedbe fog jutni, akkor csak mondd, hogy igen, Istenem, akarom az ígéretet, és jusson eszedbe az a 4 pont, hogy mi volt az az I betűről, a G betűről, az E betűről és az N betűről. Viszont nem fogunk sorba menni, ezt bocsássátok meg nekem, mert úgy nem jött ki, illetve úgy nem egészen jó felépítése. Úgyhogy én azt javaslom, hogy úgy építsétek fel a jegyzeteiteket, hogy I betű, és akkor jegyzeteltek, és akkor majd a végén összejön az igen. A fejetekben, amikor majd felsoroljátok, akkor nem feltétlen kell olyan sorrendben mondani, nyilván, hogy most fogjuk mondani, szóval nem bonyolítom túl. A lényeg, hogy igen, akarjuk Istennek az ígéreteit. Úgyhogy, hogyan vegyük mégis birtokba ezeket az ígéreteket? Azért azt megkérdezem, hogy hányótoknak a szívén vannak már álmok, vágyak, amiket Isten oda helyezett, és ígéretek, vártok ígéreteket Istentől? Oké, akkor azért vagyunk jó páran. Akik még nem tettétek fel a kezeteket, remélem, hogy ez a 4 pont, ez segíteni fog abban, hogy közelebb kerülj Istenhez, és hogy megérts valamit belőle. Ezek az ígéretek, ezek nem feltétlen kell, hogy nagy dolgok legyenek. Lehet egy egyszerű vágy, vagy egy álom, ami a szívedben van. A lényeg az, hogy Istenre vársz annak kapcsán, hogy valami megvalósuljon az életedbe. Ezt jelenti ez az ígéret. Oké. Az első pont az az, hogy emlékezz. Ez az E betű. Emlékezz. Nagyon sokat fogjuk használni a Bibliát, úgyhogy már is használjuk, és kérlek benneteket, hogy akinek van, ezt keresse ki velem együtt, mert elég hosszú részeket fogunk olvasni. Az első igénk a 2 Mózes 4, 1-8-ig. Géza már tegnap beszélt Mózesnek a botjáról, és hiszem, hogy nem véletlen, hogy ez szóba jött, mert én is ma nagyon sokat fogok erről beszélni, és úgyhogy nem beszéltünk össze, igazából úgy jött ki ez az egész. Úgyhogy hiszem, hogy Istennek van egy üzenet ennek kapcsán, tehát 2 Mózes 4. rész 1-től 8-ig fogjuk olvasni. Ugye itt az a párbeszéd zajlik, amikor Isten szól Mózeshez az égő csipkebokron keresztül, és Mózes vitatkozik Istennel, hogy ő éppen miért nem alkalmas arra, hogy elküldje Isten arra a szolgálatra, amire elhívta. Azt mondja a 4. vers első rész. De Mózes így felelt. De ők biztosan nem fognak hinni nekem, nem fognak rám hallgatni, hanem azt mondják majd, nem is jelent meg neked az örökkévaló, ugye itt Izrael népére utal. Az örökkévaló ezt kérdezte, mi van a kezedben? A pásztor boton válaszolta Mózes. Dobd le a földre, mondta neki. Mózes ledobta a botját, és az kígyóvá változott. Mózes megijedt, és elfutott tőle, de az örökkévaló ezt mondta, nyúj utána, és fogd meg a farkánál. Amikor Mózes elkapta a kígyó farkát, az újra bottá változott. Tedd meg ezt az ő szemük előtt is, mondta az örökkévalós, akkor el fogják hinni, hogy valóban megjelent neked az örökkévaló őseiteknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Azután így folytatta, tedd a kezed a ruhád alá a melledre. Mózes engedelmeskedett, és amikor kihúzta a kezét, azt egészen elborították valami szörnyű bőrbetegség hófehér foltjai. Tedd vissza a kezed ismét a ruhád alá, mondta neki az örökkévaló. Mózes így tett, s lám, amikor kihúzta a kezét, az újra tökéletesen egészséges volt. Látod, mondta az örökkévaló, ha még az első jel láttán sem hisznek neked, majd hisznek a másodiknak. Ha pedig még ez a két jel sem győzné meg őket, és nem hallgatnak szavadra, akkor meríts egy keveset a Nílus vizéből, és öntsd a földre. A folyóvíz, amit kiöntöttél, vérré fog változni a szemük előtt. És most megnézzünk egy hosszabb részt, az 5 Mózes 8. részt. Elég sokat fogok olvasni, de hiszem azt, hogy ez ige önmagában is sokatokhoz fog szólni már. 5 Mózes 8. rész. Azt mondja Isten. Tartsátok meg az egész törvényt, mindazokat, amelyeket most parancsolok nektek. Akkor birtokba vehetitek azt a földet, amelyet az örökkévaló esküvel ígért őseiteknek. Élhettek és megsokasodhattok ott. De ott is emlékezzetek arra a pusztai vándorlásra, amikor 40 évig vezetett titeket Istenünk az örökkévaló, hogy engedelmességre tanítson, próbára tegyen titeket, és nyilvánvalóvá tegye, mi van a szívetekbe. Vajon megtartjátok-e parancsait, vagy nem? Bizony próbára tett benneteket azzal is, hogy kiéheztetett, de azután bőségesen táplált a mannával, amelyet azelőtt nem ismertetek, sőt hírét sem hallották, még őseink sem. Így tanított meg arra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az örökkévaló szájából származik. Emlékezzetek rá, hogyan gondoskodott az örökkévaló rólunk ez alatt a 40 év alatt. Ruhánk nem kapott el, lábunk sem dagadt meg, amíg vándoroltunk. Értsétek hát meg, és vegyétek szívetekre, hogy Istenünk az örökkévaló úgy bánik velünk, ahogy az apa a fiával. Tanít, nevel és fegyelmez bennünket. Ezért kövessétek az örökkévaló parancsait, engedelmeskedjetek neki, Isten félelemmel járjatok azon az úton, amelyet ő készített számotokra. Az örökkévaló most jó és termékeny földre visz be titeket, ahol források fakadnak, a hegyekben patakok és folyók folynak a völgyekben. Az a föld búzát és árpát terem nektek, a kertekben szőlőt, fügét és gránátalmát szüretelhettek. Bőven terem ott az olajfa, sőt még mézet is találhattok. Bizony azon a földön bővében lesztek az élelemnek, s nem fogtok szűkölködni semmiben. Ott a hegyekben vasat bányázhattok, a dombokon pedig rezet. Amikor pedig majd jól laktok és bőségben éltek, áldjátok Istenünket, az örökkévalót, azért a jó földért, amelyet nektek adott. És most jön az érdekes rész. De vigyázzatok, el ne forduljatok Istenünktől, az örökkévalótól. Vigyázzatok, tartsátok meg parancsait, határozatait és rendelkezéseit, amelyeket most én közvetítek nektek. Mert különben eljöhet az idő, amikor majd mindennel jól laktok és beteltek. Szép házakat építetek magatoknak, azokban laktok, amikor háziállataitok megszaporodnak, mindenben meggazdagodtok, és még aranyatok, ezüstötök is bőségesen lesz. De elbízzátok magatokat, és elfordultok Istenünktől, az örökkévalótól, aki kihozott bennünket Egyiptomból, a szolgaságból. El ne forduljatok tőle, mert ő vezetett minket keresztül ezen a hatalmas és rettenetes sivatagon, a mérges kígyók és skorpiók földjén, a szomjúság földjén, ahol egy csepp vizet sem találtunk. Emlékezzetek rá, hogy az örökkévaló fakasztott nekünk vizet, még a kősziklából is. Tudjátok, ez a két igerészt szeretném két részre bontani. Azt mondtam, hogy emlékezés. Azért is szerettem volna ennyire végigolvasni ezt az igét, hogy lássátok, hogy Mózes is hányszor elmondta a népnek, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek arra, hogy Isten min vitt keresztül. Amikor van egy ígéret az életedben, és várod a megvalósulását, és nem történik még semmi, akkor az az ige, amit legelőször olvastunk, amikor Mózes a botjához nyúl, és ugye eldobja, kígyóvá változik, megfogja, visszaveszi, akkor azt mondta neki Isten, hogy látod, Mózes, ezeket a csodákat viszem végbe rajtad keresztül a népnek, azért, hogy a nép higgyen, és tudja azt, hogy én vagyok velük, és ahogy átmegyünk a pusztán, én csodát csodára fogok rajtad keresztül, ezen a boton keresztül tenni, és éppen ezért ezek a csodák lesz az az erő, ami átvisz benneteket a pusztaságon. Isten azt mondja neked ma, hogy ha van egy ígéret a szívedben, amit még nem látsz megvalósulni, de hordozod már nagyon régóta, de kicsit úgy érzed, hogy elcsüggettél, nem kapsz választ, nem érzel semmit, akkor Isten azt mondja, hogy oké, akkor állj meg egy percre, és emlékezz. És ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, hogy miből hoztalak ki, hogy honnan indultál, hogy mi volt a múltad, és most hol vagy ahhoz képest. Lehet, hogy még nem vagy ott, de sose felejtsd el, hogy milyen nehézségekből, mennyire sötét múltból jöttél, és ez adja erőt, hogy ne add fel. Tudjátok, ez nagyon-nagyon fontos, mert Isten nem azért tesz csodát az életünkbe, hogy mi azt így csodálkozzunk rajta egy jót, meg mindenkinek elmeséljük, hogy milyen fantasztikus dolog történt velünk, és akkor aztán el is felejtjük.
Izrael népe a pusztában ezt csinálta. Szinte kihasználták Istennek a csodatevő erejét. Isten adta nekik a csodákat, de nem azért adta, hogy elkényeztesse őket, hanem azért, hogy Izrael népe higgyen abban, hogy Isten végigviszi őket azon az úton, amit eléjük adott. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ne adjátok fel, és emlékezzetek arra, hogy Isten honnan hozott ki, hogy milyen csodákat tett veletek. Mert hiszem, hogy mindannyiatok el tudna most mondani egy olyan dolgot, amit Isten tett az életébe, és ami egyszerűen erőt ad neki a mai napig, és tudja, hogy ha akkor Isten nem lett volna velem, akkor már nem lennék ki. A másik része viszont a dolgoknak az, amit most olvastunk, az 5 Mózes 8-ban, hogy amikor már ott vagy az ígéretekben, és már minden bővölködik, és benn vagy az ígéretedben, akkor se felejtsd el az örökkévalót. És akkor se felejtsd el, hogy Isten volt az, aki oda tett. És tudjátok, ez az 5 Mózes 8, ez nem akkor íródott, amikor Izrael már bement az ígéret földjére, hanem ezt akkor mondta Mózes nekik, amikor még a pusztában voltak. Szóval nem az történt, hogy megkapta Izrael nép az ígéret földjét, ettől gyümölcsöket, meg bányáztak, meg aranyuk, ezüstük van, és utána mondja nekik Mózes, hogy amúgy ne felejtsétek el, hogy ezt Isten adta nektek, hanem azt mondja Isten, hogy oké, srácok, be fogtok menni oda, tiétek lesz, megígértem, birtokba veszitek, de nagyon kérlek benneteket, hogy ne felejtsétek el azt, hogy ezt én tettem veletek, és nem a saját erődből van. Ha egyszer majd oda kerülsz, amit szeretnél látni, vagy megvalósulnak az álmaid, ez nem azért van, mert te olyan tehetséges vagy, mert te olyan ügyes vagy, mert te annyira jól beszélsz, vagy annyira jól intézed a dolgokat, vagy szervezel, ez azért van, mert Isten használ téged. És pontosan ezért fontos, hogy sose felejtsük el, és emlékezzünk. Tehát ez az első pont, hogy emlékezzetek. Mert ez az emlékezetnek kell lenni a motornak, ami hajt folyamatosan előre, és ami nem állít meg. A második dolog, a G betű lesz, ez a gondolkodj másképp. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Méghozzá azért, mert ha nem változtatjuk meg a gondolkozásunkat, akkor sosem fogjuk megérteni, hogy Isten hogyan gondolkozik, és milyen ígéretei vannak az életünkben. Tudjátok, Istennek az ígéretei, azok nem önzőek. Isten nem úgy akar téged használni, tehát Isten nem használ ki, nem mondja azt, hogy oké, tedd félre a te álmaidat, most ez nem kell, hagyd el ezt, hagyd el azt, és dolgozz, értem. Ezt nem azért mondja Isten, mert ő önző, és azért alkotott, hogy te a szolgája legyél. Ezt azért mondja Isten, mert ő tudja, hogy neked mi a jó. És tudjátok, mi nagyon sokszor nem értünk dolgokat. Nem értjük, hogy Isten miért csinálja ezt, vagy azt, vagy amazt. Mert nekünk már megvan a pontos elképzelésünk, hogy hogyan kéne megvalósulni annak az ígéretnek, vagy annak a dolognak, és nem látjuk, és nem értjük, és sokszor ez a fajta gondolkozás le is lassít. És nem tudunk haladni, mert folyamatosan azzal vagyunk elfoglalva, hogy próbáljuk kitalálni, hogy Isten mit, miért csinál. De azt mondja az Ézsaiás 55, 8. rész, 8-tól 11-ig. Ézsaiás 55, 8-tól 11-ig. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Útjaitok sem az én útjaim, mondja az örökkévaló. Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim az útjaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Mert az eső és hó az égből szállad, de addig oda-vissza nem tér, míg a földet meg nem öntözi. Termékenyé és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, és célját eléri. Na most, nagyon sokszor csak odáig olvassuk ezt az igét, hogy mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, útjaitok csak az én útjaim, magasabb a föld, olyan magas az én gondolataim, pont. De Isten itt folytatja és megindokolja, hogy mert, ahogy az eső és a hó addig esik, amíg a földet meg nem öntözi olyan mértékben, hogy ez termékenyéne váljon, én is addig nem hallgatok, és azt megígérhetem neked, azt mondja Isten, hogy addig nem fogok leállni, amíg a munkát be nem végzem az életedben. Tehát, mit mond Isten? Vannak dolgok, amiket soha nem fogsz megérteni, hogy miért történnek. Vannak dolgok az életben, amiket nem fogsz tudni kitalálni. Akármilyen okos is vagy, és akármilyen tehetséges, akármilyen diplomád van, vagy akármennyire tudsz gondolkodni, nem fogod tudni megérteni, mert Isten elrejtett dolgokat, illetve nincs is olyan agyunk, hogy megértsük. Mert ez igen nem azt mondja, hogy mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, de ha ezt teszed, akkor megérted, vagy hogyha ilyennél válsz. Ez egy kijelentés. Tehát te soha nem tudsz majd úgy gondolkozni, ahogy Isten. Ez jobb, ha mindenki elfelejti, és nem pazarlunk rá időt, hogy kitaláljunk, és megfejtsünk minden gondolatot. De Isten cserébe megígér egy dolgot. Azt mondja neked, hogy oké, lehet, hogy nem fogsz minden megérteni, mi történik veled, de egy dolgot megígérek neked. Ahogy az eső és a hó lehullik az égből, és addig esik. Emlékeztek, van, amikor több napig esik, és mindenki bosszankodik, egész héten esni fog. Hát lehet, hogy azért esik egész héten, mert olyan száraz a föld, hogy Isten addig engedi, hogy essen az eső, amíg olyan nedves nem lesz, ami a növényeknek kell. Tudjátok, Isten összetett, mi csak zuborulni, hogy esik az eső a fenébe is. De Isten ilyenkor a növényekről gondoskodik például. Tehát, hogy látjátok, ez is egy magasabb kép, amit mi nem értünk. És Isten azt mondja neked, hogy ahogy ezt teszem, azt megígérem neked. Oké, lehet, hogy nem érted, de megígérem neked, hogy nem fogok megállni, amíg az életed ki nem teljesedik. Úgyhogy arra kérlek ma benneteket, hogy változtassuk meg a gondolkozásunkat, hogy ne akarjunk mindent kitalálni. Amikor Isten azt mondja neked, hogy ez most nem, és lehet, hogy nem is fogod megérteni, csak bíz bennem, akkor mondd Istennek, hogy oké, Istenem, bízom benned, mert te azt mondtad az Ézsaiás 55:10-ben, hogy ahogy az eső esik, úgy fog kikelni az én életemben is az ígéret, amit megígértél. Aztán ez az a gondolkozás, hogy gondolkoznunk kell. De vannak dolgok ennek ellenére, amit azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla, amik akadályai annak, hogy mi így gondolkozzunk. Mert ugye szeretnénk így gondolkozni, de vannak helyzetek, amikor nehéz. Izrael népéről akarok kicsit beszélni, mert ennek a népnek volt egy óriási ígérete Istentől. Isten azt mondta ennek a népnek, hogy kihozlak benneteket Egyiptomból, és elviszlek benneteket Kánaánba. Az a föld gazdag, tele van arannyal, növényel, terem, mindenféle. Tehát ott úgy képzeljétek el, mint hogyha azt mondaná Isten, hogy nézd Dubajba. Most ez hülye hangzik, de tehát kb. Olyan gazdagságot képzeljetek el, minden arany, tele van pénzzel. Ott a pénz az ilyen volt. Tehát ott még nem pénzben mérték, hanem ugye mezőgazdaságban, gyümölcsökben, bányászatban. De körülbelül olyan volt. És ott van ez a föld, és te ott vagy a puszta közepén, és Isten azt mondja, hogy oda fogunk menni. És mentek, és mentek, és mentek. És Izrael népe be akart menni az ígéret földjére, de voltak olyan karakterbeli tulajdonságok a gondolkozásukba, amik megakadályozták, mint egy szűrő ott volt előttük, hogy észrevegyék Istennek a csodáit. Tehát ugye, ott volt az első példa a 2 Mózes 15:24-ben, amikor Mózes, amikor épp hogy a Vöröstenger ketté választott, és kiértek a pusztába, 3 nap telik el, ott van a nagy csoda, amit Isten tett, és csak 3 nap telt el, és a nép elkezd zúgolódni Mózesnek a puszta közepén, hogy nincs víz. És zúgolódni. Azt mondja az ige, hogy zúgolódnak. És ez az egyik dolog, ami megakadályozza a gondolkozásodat attól, hogy észreved Istennek az ígéreteit, hogyha panaszkodsz és zúgolódsz. És azt mondták Mózesnek, hogy miért hoztál ki, miért nincs innivaló, csinálj valami innivalót. És tudjátok, 3 nap telt el, és már így. Egy tenger vált ketté előttük. Egy tenger. És 3 nap alatt teljesen, teljes köd. És mint egy szűrő. Miért? Mert elégedetlenek voltak. Mert panaszkodtak. És tudjátok, ez a legrosszabb, amikor nem vesszük észre Istennek az apró kis dolgait az életünkbe, amik egyesül néha nem is ilyen aprók, de nekünk lehet, hogy ilyen nagyon nagy dolog. Isten tesz csodákat az életedben, és mi csak így néha elmegyünk mellette, vagy olyan természetesnek veszük, hogy hát ha már Isten kihozott Egyiptomba, még jó, hogy ketté választja a Vöröstengert, mert hát na, hát mégiscsak Isten, meg hát ha már indultunk, akkor már menjünk is be, nem? Milyen ciki lenne ott a hadsereg előtt, hogy megállunk. Szóval nagyon sokszor ilyen, nem tudom, hogy gondolkozhattak, de ez volt az egyik, amit csináltak, és Isten meghallgatta a kérésüket, nem mondott semmit, és Mózesen keresztül vizet fakasztott ugye a népnek. Utána 2 Mózes 16:1-3, ezt azért felolvasom nektek. Itt a nép elkezdett Mózesre és Áronra haragudni, és őket hibáztatni. És ami a legviccesebb az egészben, és legelgondolkodtatóbb, hogy elkezdték visszasírni a múltjukat, a rabszolgaságot. Azt mondja itt az ige, hogy azután Izrael népe továbbindult Élinből, Egyiptomból való elindulásuk után, 2. hónap 15. napján, 2 hónap telik el a kivonulás után, 2 hónap, a Szín pusztába érkeztek, amely Élim és a Sínai hegy között terül el. A pusztában ismét az egész nép zúgolódni kezdett, és megint Mózest és Áront hibáztatták. Ezt mondták nekik, ott volna még inkább az örök, ott mi ölt volna meg minket inkább az örökkévaló Egyiptomban, ahol húsos fazekaink mellett ülhettünk. Bezzeg ott bőven volt mit ennünk, itt meg semmi nincs. Biztosan azért hoztatok ebbe a sivatagba, hogy minnyáján itt halljunk meg. Na most képzeljétek el ezt a szituációt, hogy ott van a nép a puszta közepén, és persze éhes. De tudjátok, hogy hányszor csináljuk mi is ezt, hogy Isten kihozott bennünket valahonnan, egy rossz dologból. És várjuk az ígéretet, de semmi. És elkezdünk zúgolódni Istennek, és azt mondjuk, hogy bárcsak ne döntöttem volna így. Bárcsak ne hagytam volna ott ezt a baráti társaságot, bárcsak elmentem volna inkább arra a rendezvényre, mert az sokkal jobb, bárcsak, hogyha így döntöttem volna, meg úgy döntöttem volna, csupán azért, mert most nehéz. Azt mondjuk Istennek, hogy miért tetted ezt velem, miért hoztál ide? Régen olyan jó volt minden, régen nem volt annyi küzdelmem. Hányan éltétek meg, hogy miután megtértetek, egy csomó küzdelem jött az életetekbe, és azt mondtátok, hogy na jó, hát a régi életem nem volt annyira küzdelmes, nem is éri meg kereszténynek, nem is sokkal több. Támadás van, utálnak az emberek a hitem miatt, a családban nehezebb, semmi nem jó, és visszasírjuk azt az időszakot, ami igazából egy sokkal rosszabb időszak volt, csupán azért, mert nehéz. Higgyétek el, hogy Isten tudja, mit csinál. Ézsaiás 55. Az ő gondolatai magasabbak a tieidnél. És lehet, hogy nehéz, de Isten tudja. Isten látja. Isten nem volt vak. Isten látta, hogy Izrael népe éhes. És ő már készítette nekik a húst, csak ők még nem látták. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy változtassuk meg úgy a gondolkodásunkat, ahogy beszéltük, hogy nem panaszkodunk, és nem sírjuk vissza a múltunkat. Hányszor csináltam, én is ezt emlékszem, hogy bezzeg, régen nem volt ilyen nehéz. Most bezzeg, tök nehéz. És annyira megbántam, mert hogy mondhatok ilyet? Nem felejthetem el ezt a sok mindent, hogy Isten ide helyezett egy ilyen gyülekezetbe, egy fantasztikus gyülekezetbe, és hiába gondolom, hogy mit tudom én, néha a régi életem kényelmesebb volt, ez most sokkal jobb, még akkor is, ha néha nehezebbnek tűnik. És hálásnak kell lennem Istennek azért, amit elvégzett az életembe. És a másik dolog, amit megcsinálunk, ez a mások hibáztatása. Semmi felelősségérzet, hogy bennünk mi van, vagy mi hogy vagyunk. Mózes és Áron. Mert Mózes és Áron ő hoztak ki Egyiptomból, mert ti biztos így akarjátok, mert ti hányszor csináltatok azt, hogy valami azért nem valósul meg, mert ő ilyen. Mert ha ő nem lenne ebben a pozícióban, vagy abban, mert ha ő előléptetne, mert hogyha ő lenne a barátom, mert hogyha annyi pénzem lenne, és mutogatunk más-más körülményekre, és keressük a kifogásokat, hogy miért nem valósulnak meg a dolgok az életünkbe, holott igazából ezeknek semmi köze, de tényleg. Most hogy árthatna a te ígéretednek bármi Isten által teremtett dolog? Isten teremtette, tehát Isten pontosan tudja azt, hogy hogyan működnek a dolgok. Isten okosabb nálunk. És mi sokszor azt hiszük, hogy mi sokkal jobban értünk dolgokhoz, mert Isten biztos annyira nem látja ezt a szituációt, amiben benne vagyok. De higgyétek el, hogy látja, és jobban látja, és okosabban, bölcsebben látja. Úgyhogy ne térjünk vissza a múlthoz, ne hibáztassunk másokat. És a másik, amit ne csináljunk, hogy ne követelőzzünk és ne vádoljunk embereket dolgokért. 2 Mózes 17.1.4 azt mondja, hogy ezután Izrael népének közössége az örökkévaló parancsa szerint tovább vonult az egyik táborhelyről a következőre, a Szín pusztában. Elérkeztek Refidimbe, és ott letáboroztak, de nem találtak ivóvizet, legyen a víz. A nép ismét Mózes ellen fordult, és követelőzött, adj nekünk ivóvizet. Mózes ezt kérdezte tőlük, miért támadtok nekem, miért teszitek próbára az örökkévaló türelmét. De az emberek már annyira megszomjaztak, hogy Mózest vádolták. Azért hoztál ide minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg. Tudjátok, nagyon érdekes ez is, hogy eljött ez a fokozat, amíg csak panaszkodtak Mózesnek, hogy Mózes nincs víz, Mózes nincs hús, és Mózes adja nekik a vizet, adja nekik a húst. És eljött az a pont, amikor ez normális lett. És már úgy megyünk oda, hogy Mózes, adj vizet. Tomjas vagyok. És hányszor jön ez a dolog, amikor belépünk egy pozícióba, egy helyzetbe, és olyan jó, meg minden, és egy idő után olyan normális lesz. És akkor már nem az van, hogy úgy értékeljük a dolgokat, hanem nekem ez jár. Mert én vagyok a vezető, mert én vagyok ez, mert én vagyok az, és nekem ez jár. Én vagyok a főnök, én vagyok ebbe a pozícióba, vagy abba a pozícióba, ezek nekem, ez jár. És hányszor csinálják ezt, és tudjátok, ez a mentalitás, ez kizökkent bennünket a hálaadásból, és azokból a dolgokból, amiket Isten akar nekünk adni. És ez a másik, hogy vádolunk másokat, ez ugye nagyon hasonló a mások hibáztatásához, hogy miatta nem történik meg az életemben ez, meg miatta, meg amiatt. Mert ha én ilyen családba születtem volna, mert ha ennyi pénzem lenne, mert hogyha őt ismerném, meg őt ismerném, ez mind nem Isten szerint való gondolkozás. Isten azt kéri tőled, hogy bízz meg benne, hogy tudja, mit csinál. Isten tudja. Isten pontosan azért, tehát Isten alkotott meg téged, az anya méhben Isten formált. Ez azt jelenti, hogy Isten tett bele annak az anyának a méhébe, akinek az anya méhébe születtél. Nem találomra, hanem Isten mondta azt, hogy te ebbe a családba fogsz beleszületni. Te ilyen körülmények között fogsz felnőni. Isten nem szivat, és nem terhel túl. Istennek ezzel célja van. És fura megérteni, de tudjátok, tényleg nagyon szívesen beszélek bárkivel erről. Az egész életem, hiába jövök egy keresztény családból, nagyon-nagyon sok mindenem mentem keresztül, és azt tudom mondani, hogy Isten minden rossz dolgot felhasznált az életembe, és nagyon sok minden nem értettem, hogy akkor miért történik meg velem, de most már látom, hogy Isten mindent felhasznál annak érdekében, hogy az ő célja véghez menjen. Nem tudnék ma így beszélni előttetek, ha nem mentem volna annyi dolgon keresztül, és sokszor kérdezik tőlem emberek, hogy de hát te ennek mégis hogy tudsz örülni, mert hát mégiscsak szenvedtél. De az az öröm, amikor segítek valakin, aki ugyanabban a helyzetben benne van, és megváltozik az élete, hát ez semmihez nem fogható. Úgyhogy gyere bárhonnan, történjen veled bármi, Istennek célja van ezzel a területtel. És hidd el, hogy te magad is boldog leszel, nem csak azért van ez, hogy mások boldogok legyenek rajtad keresztül, hanem te magad is boldog leszel. Úgyhogy gondolkozunk másképp. Most jön ez N. Ne add fel. Ez az N betű. Szeretném a 12 kém történetét elmesélni nektek, mi mindig Izrael népénél vagyunk, most ezt nem olvassuk fel, mert kicsit hosszú lenne. Ugye az történik, hogy Izrael népe már közel van az ígéret földjéhez. Oké, hogy ott voltak már 40 éve a pusztában, de már ott vannak nagyon-nagyon közel. És Mózes azt mondja, hogy oké, kiment a 12 törzsből egy ember, és légy szíves, nézzétek meg, milyen az a föld. Mert ugye ott laktak, Isten nekik ígérte azt a földet, de hát birtokba kell venni. Úgyhogy mondta Mózes, hogy menjetek, nézzétek meg, hogy kivel állunk szembe. Visszajön a 12 ember, 40 napig voltak mellesleg távol, ez egy hónap és még egy ilyen 10 nap, ez elég sokat vártak rájuk, szóval alaposan végignézték. Tehát, és azt írja az ilyen, képzeljétek el, hogy olyan gyümölcsök teremtek ott, én megnéztem volna tök szívesen, hogy letéptek egy szőlőfürtöt, és egy ilyen deszkával kellett felemelniük, hogy elbírják, olyan nagy volt a gyümölcs, és olyan egészséges. Szóval ilyen földre akarta Isten őket bevinni. Ez valami hihetetlen, ilyen mediterrán paradicsom tényleg. És ugye a 12-ként visszamegy, és kérdezi a több ezer fős nép, már dupla annyian vannak, mint voltak, mert közben gyerekeik is lettek a pusztába, szóval itt már nagyon nagy csoportról beszélünk, hogy na milyen. És akkor jön 10, aki folyamatosan mondja, hogy ez nagyon szép, iszonyatosan jó, de akik laknak ott, esélytelen. Tehát így konkrétan úgy jönnek vissza, hogy srácok, ez esélytelen, tök jó, tök szép, de ezt nem tudjuk megcsinálni. És van kettő ember, aki ott van hátul, és felmer szólalni, hogy szerintem meg tudjuk csinálni. És szerintem Isten velünk van, és szerintem be tudjuk venni. És a másik 10 azt mondja, hogy ugyan már hallgassatok már el. Miért tudnánk bevenni? Hát ilyen nagyok, meg olyan nagyok, meg ilyen erősek, ilyen fegyvereik vannak. És a nép megijed. Ismeritek ezeket az ilyen pánik helyzeteket, amikor jön egy ilyen rossz hírvivő, és akkor terjeszti a negatív dolgokat a tömegbe, és akkor mindenki beparázik, meg megijed, és olyan nagy káosz lett a névbe ettől a negatív beszédtől, hogy ez lehetetlen. Gondoljatok bele, hogy 40 éven keresztül vársz valamire, és utána azt érzed, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy ez nem fog összeinni. Mennyire ideges leszel, hogy 40 évig vártam valamire, és most azt mondja nekem valaki, hogy ez nem. Tehát így, fú, tudod, és ott volt ez a másik két ember, akik látták ezt a lázadást, és felálltak, és akkor is azt mondták, hogy figyeljetek, el tudom képzelni, hogy már ilyen dobogóra álltak, vagy sziklára, és akkor mondták, hogy figyeljetek, nyugodjatok meg, Isten velünk van, meg tudjuk csinálni. És a nép már annyira ideges lett, hogy ez a kettő ott pattog, hogy már meg akarták őket ölni. Csak hallgassanak, és az egész maradjon abba. És akkor Isten besokalt, úgymond, és azt mondta, hogy akkor ezt itt lezártuk, és ők nem mennek be, a kettő ember bemegy az ígéretnek a földjére. És tudjátok, ez az ige, ezt tudom, hogy sokan már hallottatok, lehet, hogy sokan csak mosjátok először, nagyon-nagyon tanulságos. Egyrészt hányan éreztétek már magatokat olyan helyzetben, hogy ti vagytok az egy ember, aki máshogy gondolkozik, mint tőletek 20 vagy 30? Milyen nehéz annak az egy embernek megtartani a hitét, és nem ugyanazt vallani, mint a többiek. Nem beállni a sorba, hogy mindenki azt mondja, hogy ez gáz, akkor én is azt gondolom, hogy ez gáz. Mindenki azt gondolja rólad, hogy nem tudod megcsinálni, de te akkor is azt gondolod, hogy meg tudod csinálni. De lehet, hogy feladod, mert hogy a többiek kinéznek. Tudjátok, ne adjátok fel. Lehet, hogy mindenki körülötted hülyének néz, és lehet, hogy mindenki körülötted lenéz amiatt, amiért vársz. Vagy ami benned van, lehet, hogy nem is hisznek benned, lehet, hogy azt mondják, hogy te ez akarsz lenni, vagy te ezt meg tudod csinálni. Ne hallgass ezekre a szavakra, ha valamit Isten tett a szívedbe, akkor menj, mert egyedül a te hozzáállásodtól fog függni, hogy bemész-e arra a földre, vagy sem. Tudjátok, a nép, Isten be akarta őket vinni a földre, ha végig olvassátok a könyvet, annyira kegyelmes volt Isten, és annyiszor elpusztíthatta volna őket, de nem tette meg. És azért, mert ő kegyelmes, de eljön Istennél is a pont, amikor ő is azt mondja, hogy figyelj, most akarod, vagy nem? Mert ha nem, akkor nem erőltetem én sem magamat, akkor tessék parancsolni. Ha pedig szeretnéd, akkor szedd össze magad, és csináljuk meg együtt. Ti is voltatok szerintem már ilyen helyzetben, amikor úgy azt mondtátok valakinek úgy szent indulatból, hogy na most már szedd össze magad, és gyerünk, és állj föl, ne sírjál. Tehát, hogy értitek is. Istennél is eljön az a pont. Nem szabad kihasználnunk Istennek a jóságát, amikor azt mondja, hogy oké, srácok, most csináljuk, vagy nem csináljuk. És ez a két ember azt mondta, hogy csináljuk, és meg tudjuk csinálni, és azt mondta Isten, hogy oké, akkor veletek megcsinálom. És tudjátok, az a csodálatos, hogy Istennek nem kell egy hadsereg. Sokszor azt gondoljuk, hogy Istennek nagy gyülekezet kell, Istennek nagy tömeg kell, Istennek nagy dolgok kellenek, Istennek elég kettő ember ahhoz, hogy legyőzzön egy óriás sereget. Isten nem azt nézi, hogy milyen képességeid vannak, hogy mennyire okos vagy, mennyire magas, mennyire szép, mennyire vékony, mennyire kövér, mennyire vagy külsőleg, belsőleg szép, meg rossz, meg ilyenek. Isten azt nézi, hogy mi van a szívedben, és ha te belül egy harcos vagy, és te belül egy bátor ember vagy, akkor Isten azt mondja, hogy oké, akkor téged választalak, és gyerünk, és csináljuk meg. Úgyhogy soha ne adjátok fel, és higgyetek Istenbe, hogy ez az N, hogy ne add fel. Ne adjátok fel soha. És az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, és ezt a részt is szeretném felolvasni, ez a 4 Mózes 20, 1-től 12-ig. Ugye Isten azt mondta a népnek ezen a ponton, hogy akkor srácok, nem. És volt egy vezetőjük, ugye Mózes. És Mózes sem ment be az ígéret földjére. És gyakran nem beszélünk erről, hogy miért nem ment be Mózes az ígéret földjére, csak úgy átugrunk, hogy Mózes nem ment be, Józsué bement, puff. Józsué voltam ugye az egyik a kettő közül, Józsué és Káleb. És úgy átugrunk ezen, hogy Józsué. De miért? Engem annyira foglalkoztatott ez. Mózes 40 éven keresztül vezette a népet a pusztába. Őt hívta el Isten, neki ígérte. Isten megígérte neki, hogy Mózes, bemész. És utána azt mondta Isten, hogy Mózes, mégsem mész be. Miért? Mit rontott el Mózes annyira, hogy Isten azt mondta neki, hogy mégse? Azért ez durva, nem? Tehát el tudjuk rontani Istennek az ígéretét. És ezt nem azért mondom, hogy mindenkit elijesszek, meg így Isten iránti félelem legyen bennünk, mert ez nem olyan dolog, hogy ha ezt megteszed, akkor Isten azt mondja neked, hogy nem, hanem ez egy figyelmeztetés mindannyiunknak, hogy van egy fajta viselkedési forma, amit ha megteszünk, fennáll a kockázat, hogy lemegy rólunk Istennek a keze, és a tekintélye, és a kenete. Úgyhogy olvassuk el a 4 Mózes 20, 1-től 12-ig. Izrael népének egész közössége eljutott a címpusztába az első hónapban, és letelepedett Kádésban. Ott halt meg Mirjam, ott is temették el. Azonban ezen a táborhelyen nem volt víz, megint víz, és a nép ismét elégedetlenkedett. Összegyűltek Mózes és Áron ellen, szemrehányást tettek Mózesnek, és így kiabáltak. Miért vezettétek az örökkévaló népét ebbe a száraz sivatagba? Azt akarjátok, hogy itt halljunk szomjan az állatainkkal együtt? Bárcsak mi is meghaltunk volna, amikor a testvéreink elpusztultak az örökkévaló előtt. Minek hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek ide erre a kietlen helyre? Itt nincs gabona, nincs füge, sem szőlő, sem gránátáma, még ivóvízünk sincs. Ugyanaz a sztori újra és újra. Akkor Mózes és Áron ott hagyták a tömeget, és a találkozás sátorának bejáratához mentek. Ott arcra borultak az örökkévaló előtt, az örökkévaló dicsősége pedig megjelent nekik. Az örökkévaló szólt Mózesnek, vedd a botodat, hívd össze Izrael közösségét a szikla elé. Te és a testvéred Áron álljatok a szikla elé, és a nép szeme láttára szólj a sziklához, akkor vizet ad nektek. Miért fontos ez a rész? Mózes állandóan sziklákat ütögetett, úgy lett víz. ez már szinte egy ilyen gyakorlat dolog lett. Sziklaütés és víz jött ki belőle. Most viszont Isten azt mondta neki, hogy Mózes, ne használd a botod, szólj. Szólj a sziklának, és víz jön ki belőle. Így fakasz vizet a sziklába, hogy ihasson a nép és az állataik is. Mózes tehát elvette azt a botot a találkozás sátorából, ahogy az örökkévaló parancsolta. Apropó, milyen fura. Beszélni kell a sziklához, de mégis kell a bot. Milyen érdekes, nem? Nem azt mondta az örökkévaló, hogy hagyd a botot, beszélj, hanem vidd a botot, de ne használd, csak beszélj. És úgy folytatódik, hogy Áronnal együtt összehívták az egész népet a kőszikla elé. Mózes ezt mondta a népnek. Figyeljetek ide, ti lázadók, itt már is ideges. Azt akarjátok, hogy ebből a sziklából fakasztunk nektek vizet? Majd felemelte a botot, és kétszer a sziklára ütött vele, amelyből ekkor bőséges forrás víz zúdult ki. Így az egész nép és az állataik is ihattak, amennyit akartak. Az örökkévaló azonban ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Mivel nem bíztatok bennem, és emiatt nem adtatok nekem dicsőséget Izrael népe előtt, ezért nem ti fogjátok ezt a népet bevezetni arra a földre, amelyet nekik adtam. Emiatt így nevezték azt a helyet, ezt már itt nem olvasom. Tehát, mi történt? Isten arra kérte Mózest, hogy most csináljon valami mást. Most ne a botot használja, hanem szóljon. Ez egy szintlépés volt a nép történetében. Mert Isten látta, hogy a nép még mindig nem hisz neki Istenben. Pedig már ott vannak a fűrjek, meg a víz a sziklából, de ez sem. És ez egy következő szint lett volna, hogy Mózes nem csinál semmit, csak szól, és jön a víz. De Mózes mit csinált? Mózes egyrésztről megijedt, hogy mi van, ha ez nem jön be. Ugye azt írja az ige, hogy mivel nem bíztál bennem, Isten látta a szívét. Mózes egyrésztről megijedt, hogy nem fog működni, amire Isten őt kéri. És éppen ezért inkább maradjunk a bevált módszernél, üssünk kettőt a sziklára. És működött is. Csak a probléma, tudjátok, az, hogy ez a bot, a Géza nagyon-nagyon jól elmagyarázta tegnap, ez mit jelképezett? Mózes letette az identitását Isten elé, és felvett egy új identitást. Ő már nem az a Mózes volt, aki kijött Egyiptomból, ő egy új Mózes volt, egy vezető. Egy senkiből egy vezető lett. És nem azt csinálta Mózes, hogy azt mondta, hogy inkább ezt mégsem csinálom, és visszamegyek a régi életemhez. Nem azt tette, hogy elhagyta és feladta Isten ígéreteit, és azt mondta, hogy akkor leszek inkább az, aki voltam, hanem fogta azt az embert, akivé Isten tette őt, azt a vezetőt, és elkezdte a maga hasznára hajtani a dolgokat. Nem tudom, értitek-e, mit akarok mondani. Amikor Isten téged tesz valakivé, vagy felemel téged egy pozícióba, egy helyre, ad egy kenetet az életedre, beletesz téged bizonyos részekre, szolgálatokba, és te csupán azért, mert vagy félsz, vagy nem mered megtenni, amire Isten kér, mert nem működik, vagy éppen mások véleménye jobban izgat, mint Isten véleménye, hogy mások majd mit gondolnak, ha te ezzel a módszerrel csinálod a dolgokat, akkor ezzel igazából egyrészt nem bízol Istenben, de itt nem csupán hitkérdésről van szó, mert azt gondolom, hogy Isten kegyelmes. Itt arról van szó, hogy amikor a kenetet elkezded te a magad hasznára hajtani. Ez olyan dolog, hogy én az én életemben, tudjátok sokan, ott hagytam a táncot. Nekem az volt a mindenem. Azt csináltam. És az, amit most csinálok, ez nem tőlem van. Ez nem az a Zsani, aki több évvel ezelőtt voltam, vagy akivel találkozhatatok volna 6-10 évvel ezelőtt. Ez Isten. És ha én ezt a dolgot elbíznám magamat, és saját magam erejéből próbálnék csinálni ebből bármit is, a dolgokat, akkor Isten azt mondaná, hogy oké, akkor ezt befejeztük, tehát ez nem így működik. Mert ez nem én vagyok, tehát azon a boton kenet volt, és ez nem játékszer. Ez nem olyan, hogy ütünk, mert működik. Tehát ez volt a durva, hogy nem az volt, hogy ráütött a sziklára, és nem működött, a bot működött, adott vizet. A kenet, ami rajtad van, működik. A kérdés, hogy mire használod. Isten dicsőségre használod, mert Isten adta, vagy a saját magad hasznára hajtod vele a malmot. Mert lehet így is tenni. Viszont Isten ilyenkor azt fogja mondani, hogy akkor ezt befejeztük, mert nekem nem ez az akaratom veled, hanem más. Persze ez egy történet olyan szempontból radikálisabb és drasztikusabb, hogy itt a bizalomról azért beszél Isten, Mert Izrael népen nem hitt, Mózes hitt. De Isten látta, hogy már Mózesnek is meginog a bizalma Istenben. És amikor már ilyen fokozatra jutnak a dolgok, hogy nem elég, hogy mindenki bizalmatlan, még a vezető is elbizonytalanodik, akkor Isten azt mondta, hogy nem lehetsz tovább vezető. Tehát ha te nem hiszel bennem, mint vezető, hogy fog a nép hinni bennem? És ezért váltotta le Isten Mózest. Nem akarom, hogy ti is így gondoljatok magatokra, hogy akkor Isten nem fog engem elhívni meg ilyenek, hanem azt szeretném, hogyha tudnátok, hogy a kenet, ami rajtatok van, és amit Isten ad, az az ember, akivé válsz, az nem érted van, nem a magad hasznára kell, hogy használd, nem ebben kell legyen az identitásod, hanem Istennek kell odaadnod, és nem szabad játszanod azzal a bottal, amit Isten a kezedbe ad. Amen. Úgyhogy ez az I betű, hogy Istenben maradj. Maradj Istenben. És így ki is jött igazából az igenünk. Ez a 4 Mózes 20, 1-12-ig volt, még egyszer mondom. És most csak szeretném, hogyha imádkoznánk így ezekért a dolgokért. És remélem tényleg, hogy így érthető volt, főleg az utolsó pont, mert azért nem könnyű ilyen dolgokról beszélni, de Isten tényleg ezt helyezte a szívemre. És szeretnénk most imádkozni azokért az ígéretekért, amiket Isten a szívetekre helyezett, vagy ami bennetek van. Azokra a kérdésekért, amikre úgy érzitek, hogy még nem kaptatok választ, hogy Isten adjon egy választ nektek. Úgyhogy kérlek, hogy álljatok fel, és hogyha van ígéret Istentől a szíveden, amit hordozol, akkor csak nyújts ki felé így a kezedet, mint egy ilyen várakozásként, hogy te el akarod venni ezt az ígéretet, és csak szeretnék így értetek imádkozni. Drága mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy te szólsz hozzánk, és a szívünkre helyezel dolgokat, a szívünkre helyezel vágyakat, álmokat, a szívünkre helyezel elhívásokat, a szívünkre helyezel olyan célokat, amiket szeretnél az életünkben megvalósítani, mert te hívtál el bennünket egy bizonyos célra, egy bizonyos útvonalra, Uram, és azért imádkozok, Uram, hogy ezen a helyen minden egyes ember életében az a cél valósuljon meg, amit te akarsz látni. Uram, kérlek azért, hogy mindig tudjunk emlékezni a te csodáidra. Kérlek, Istenem, hogy most fakaszd fel, Uram, azokat az emlékeket az embereknek a szívében, amiket te tettél velük. Uram, kérlek, fakaszd fel, Uram, az emlékeket, a csodákat, a múltat, hogy milyen mélységekből hozták ki embereket. Hadd kapjon, Uram, ma ez egy gyülekezet, egy szenvedét, egy új motort, egy új löketet, Uram, ami előre viszi őket, ami egy új lendületet ad az álmaikban, a vágyaikban, hogy ne adják fel. Uram, tudom, hogy sokszor lehet, hogy nem hallunk tőled, de ezeket a csodákat kell meghallanunk, és ebbe kapaszkodnunk. És Uram, kérlek, hogy változtasd meg a gondolkozásunkat, Uram, megvalljuk azt, hogy bízunk benned, bár lehet, hogy nem értünk dolgokat, lehet, hogy soha nem is fogjuk megérteni az életnek bizonyos dolgait, de bízunk benned, Uram. Bízunk abban, hogy a te utaid jobbak, a te gondolataid sokkal szebbek, sokkal klasszabbak, mint a mieink. És Uram, akarjuk a célokat, akarjuk az ígéreteket Jézus nevében. És Uram, leteszünk most minden panaszkodást, minden lázadást, minden keserűséget, minden múltban való gondolkozást, minden vádlást. Uram, megvalljuk, hogy senkitől és semmitől nem függnek a te ígéreteid, csak tőled. Nincs olyan ember, nincs olyan sátán, nincs olyan angyal, nincs olyan körülmény, ami meg tudná akadályozni, hogy a te ígéreteid valóra váljanak. Uram, ezt kijelentjük hittel. És Uram, kérlek téged arra, hogy soha ne adjuk fel. Uram, adj hitet a szívünkbe, hogy higgyünk, Uram, még akkor is, amikor nagyon nehéz, hogy úgy tudjunk gondolkozni, mint Káleb és Józsué, akik bár látták az óriásokat, nem arra néztek, hanem rád néztek. Nem azt nézték, hogy mennyire lehetetlen, amit te elterveztél számukra, hanem azt mondták, hogy veled sikerülhet. Uram, ezt mondjuk ma, hogy veled sikerülhet, és veled meg tudjuk tenni. És Uram, ami még ennél is fontosabb, hogy szeretnénk benned maradni. Szeretnénk jól használni és bölcsen használni ezt a kenetet, amit te adsz az életünkre. Szeretnénk értékelni azt az identitást, amit te adsz az életünkre. Szeretnénk, Uram, ezzel jól bánni, hűségesen bánni, és szeretnénk bevégezni a futásunkat. Szeretnénk bemenni az ígéretnek a földjére. Szeretnénk birtokba venni, és akarjuk a te ígéreteidet. És atyám, imádkozom azokért, akik lehet, hogy még nem tudják, hogy mi az az ígéret, amit a szívükre akarsz helyezni, vagy a cél, amiért megalkottad őket. Kérlek, Uram, hogy adj beléjük vágyat, adj beléjük álmokat, adj beléjük célokat, hogy megtalálják, Istenem, önmagukat te benned. Hogy megtalálják azt, hogy kicsodák benned, Uram, hogy megtapasztalják a te szeretetedet. Uram, ezért kérlek téged, Jézus nevében. Amen.